helyet lehet foglalni. És folytassuk Isten tiszteletünket ének szóval, 165. dicséretünk első két versét énekeljük. 165. dicséretünk első két versét, az első vers így kezdődik, irgalmaz Úr Isten. Az ének alatt a gyermekek indulhatnak a gyermek Isten tiszteleti helyszínre, az óparókiába. A mi vasárnapi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét Lukács evangéliumának 19. részéből, az első 10 versből, Zákeus történetét olvasom, a gyülekezet leülve figyelmes szívvel hallgassa. Lukács evangéliumának 19. részéből így szól hozzánk Isten igéje. Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Ért ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott, és felmászott egy vad fügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá. Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve lejött, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak. Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig odaállt az Úr elé, és ezt mondta. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom. És ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. Jézus így felelt neki. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Amen. A mi örökkévaló Úrunk tegye áldottá az ő igéjét, annak megtartását, befogadását, emeljük fel a szívünket, adjunk hálát Istennek, imádságban az ő kegyelméért. Felséges Urunk, drága mennyei édesatyánk, olyan hálásak vagyunk, hogy megtaláltál bennünket. Sokféle módon el tudnánk itt mondani azt, hogy hányszor és hányszor jöttél utánunk, és megtartottál, felemeltél, kézen fogtál, és vezettél bennünket. És megtapasztaltuk szeretetedet, közelségedet, megtapasztaltuk jelenlétedet, megtapasztaltuk fegyelmező erődet, megtapasztaltuk megbocsátásodat. Hálásak vagyunk ezért. Bocsásd meg, Urunk Istenünk, azt, hogyha olykor nemhogy eltévedünk, hanem egyenesen tagadunk. Adj nekünk erős hitet, és adj megtérést, ha kell újra és újra, hogy be tudjuk fogadni a Te végtelen nagy kegyelmedet, hogy a keresztre tudjunk tekinteni, hogy meg tudjuk érteni, hogy hogy szerettél bennünket, hogy fiadat adtad értünk, hogy éljünk. Így szólj ma is hozzánk, Urunk, taníts bennünket, hogy hitünk erősödjön, hogy talán a ma hallottakkal felvértezve tudjunk nekiindulni a következő hétnek. Kérünk téged, Urunk, így szólj a szívekbe, fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, a 313. dicséretünket énekeljük fennállva, így kezdődik, megáll az Istennek ígéje. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt az igét, amelyről Isten lelke segítségével bizonyságot kívánok tenni közöttetek. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 8. részéből, a 8. rész 31. versével kezdődően. Az igét és a magyarázatot a gyülekezet leülve figyelmes szívvel hallgassa. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 8. részéből, a 31. verssel kezdődően így szól hozzánk Isten igéje. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kimélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Kivádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van és esedezik is értünk. Ki választan el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Vagy üldözés vagy éhezés? Vagy mezítelenség vagy veszedelem? Vagy fegyver? Amint megvan írva, Te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágó juhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Kedves testvérek, a római levélből olvastam fel Istennek igéjét, ez az Új Szövetségnek a 6. könyve, és a kulcs szava ennek a levélnek és a legfőbb fogalma az a megigazulás, a megtérés, a Krisztus elfogadás. Krisztus után olyan 55-56-ban keletkezett a könyv, egy érdekes történelmi helyzetben, valamikor Claudius császár Rómából kiűzte a zsidókat, aztán utána jött az ő utódja, aki nevelt fia is volt, fogadott, adoptált fia, Néró, az visszaengedte a zsidókat, és akkor visszaköltöztek Rómába, többen keresztjénné lettek belőlük, de ott volt Rómában már a korábban megtért, vagy talán velük együtt megtért pogány keresztény gyülekezet is, És azért ebből volt egy kis feszültség is ott Rómában, hogy most mi az igazság, hogy most először zsidóvá kell lennünk, a törvényt megtartani, akkor lehetünk Krisztus követők, vagy hogy működik ez. Én ezt most különösképpen nem akarom kifejteni. A lényeg az, hogy egy ilyen helyzetben tanítja Pál apostol a római gyülekezetet, egy hatalmas terjedelmű és nagyon mély teológiai igazságokat kutató és magyarázó könyvez, pontosabban szólva egy hosszabb levél, és úgy is lehetne nevezni ezt, hogy ez egy igehirdetés. A római levél tulajdonképpen egy jó, hosszú, mély igehirdetés. Még alapigéje is van, ugyanis Pál apostol az elején idéz Habakuk prófétától egy mondatot, amit mi is jól ismerünk. Ez így van görögül, hogy dikaios ek pisteos cézetai, így mondjuk magyarul, az igaz ember pedig hitből fog élni. Hát ezt mindenki tudja, aki konfirmált, aki már bement valami egyházi épületbe, valahol biztos, hogy fel van írva. Az igaz ember hitből fog élni. A felolvasott igének is van egy alapmondata, ami tulajdonképpen egy kérdés. És ezt a kérdést olvastam, és írja Pál, hogy ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Ez egyfajta kérdés, de tulajdonképpen a választ is magában hordozza, mondjuk úgy, egy bátorítás a hitvalló római keresztjének számára, mint hogyha azt kérdezné Pál, hogy hát ha az Isten velünk van, ugyan már mit árthat nekünk bármi is ebben a világban? Milyen rossz érhetne bennünket? Ha az Isten velünk van, akkor ki tudna nekünk ártani? Ki tudna nekünk keresztbe tenni? Hát velünk van az Isten, akkor minden szép és jó, akkor győzni fogunk. Igaz, egyfajta ilyen mozgalmi dal lehetne ez. Megyünk előre a szabadság útján, építjük a társadalmat, építjük az életet előre. Bal, jobb, igaz? Tehát azt mondanánk, hogy egy jó kis mozgalmi mondat ez a kérdés. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? De azért ez nem teljesen így van. Noha Pál apostol tulajdonképpen a kérdésbe belerejti a választ, hogy Isten mindennél hatalmasabb. Ezt nem felejthetjük el. Isten mindennél hatalmasabb. De azért csak ott van bennünk a kérdés, hogy ki van ellenünk. Mert amikor annak idején én még a 80-as évek legelején 80-ban kezdtem az iskolát, és ugye meneteltünk, akkor mindig győzni akartunk, de nem tudtuk gyerekként, hogy ki az ellenség. Csak hogy győznünk kell. Ezért kell tisztába tenni nekünk, hogy Pál apostol tulajdonképpen milyen ellenségről beszélhet. Tehát az rendben van, hogy Isten velünk, és hát ugyan ki is lehetne ellenünk, de ki az, aki mégis ellenünk van? Mitől nagyobb az Isten? Az Isten tagadó római császárra gondolhat? Oligarchákra, akik háborút robbantanak ki? Milliárdosokra? Gonosz bűnös emberekre? A bűnözői társadalomra? Politikai irányzatra, amely pusztítja a kereszténységet, az egyházat. Kire gondol vajon Pál apostol, hogy kitől kell nagyobbnak lenni az Istennek, vagy kitől nagyobb az az Úr, aki vezet bennünket? Hát tulajdonképpen a római levél után nem sokkal, néhány évvel maga Pál ezt gyönyörűen kifejti az efézusi levélben. Végtelenül fontos mondatokat fogok idézni. Azt mondja Pál az efézusi levél 6. részében: öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Tehát az ellenség az nem test és vér, az nem emberi erő, az ember az semmi, az ember porszem, az élet ideje is az a világhoz képest. Az ellenség az a diabolosz, a sátán, az az erő, amely pusztít, szétdobál, hiszen a diabolosz ezt jelenti, a szétdobáló, a szétszóró. Olyan erők, amelyekhez mi emberek kevesek vagyunk és kicsik vagyunk, de mégis Istennel együtt lehet ellene harcolni. És mondhatnánk erre azt, hogy hát ezek olyan mennyei dolgok. Ez már a 21. században megfoghatatlan, igaz? Hát ez ott a mennyben van, ott küzd az Isten meg az ördög egymással, aztán mi meg valahogy itt el vagyunk, de ez nem így van. Nagyon egyszerűen tudjuk ezt érezni, ezt a hatást. Hát csak gondoljunk bele abba, hogy hányan mondják el azt, hogy úgy érzik, minthogyha a most élő fiatalabb nemzedékek és az utánunk következők azok, minthogyha más nyelvet beszélnének. Nehogy félreértse valaki, hogy az ifjúságot bántani akarom, vagy a gyermekeket bántani akarom, hát soha nem tennék ilyet, de biztosan megéljük, és már én is észreveszem ezt, hogy olyan, mintha nem abba a világba élnénk, mint amiben a fiatalabbak élnek. Ilyen egyszerű dolgon lehet észrevenni, hogy nincs tisztelet. Nincs tisztelet. Nagyon egyszerű, úgy beszél valaki egy felnőttel, hogy közben megy el, távolodik tőle. Igaz, régen azt tanultuk, nem, mikor tizenévesek voltunk, mentünk az iskolába, megállsz apám egyenesen, ha a felnőtt hozzád szól, válaszolsz neki. Aztán az a mérhetetlen trágárság, az a sok csúnya beszéd, ami jellemzi a társadalmunkat, hogy ez természetessé vált a médián keresztül. Az a millió erőszak, és akkor mehetünk egész nagy magasságokba, azok a háborúk, amelyekről nem is gondoltuk, hogy létezhetnek még 2024-ben, hogy Európában háború van. Hát ki gondolta volna ilyet? Hát persze volt, aki gondolta, mert a világ hatalmasai azok tudták, hogy ez lesz. Azt érezzük, mintha nem egy világban élnénk. A tisztelet hiánya, az értékeknek a semmibevétele, a család, a házasság, a gyermek és szülő kapcsolata, a kötelesség tudat, az adott szónak a hitelessége, hát nevetségesek, igaz? Már hol vannak ezek? Hol vannak? De globálisan így van, tehát egyfajta, tényleg azt mondhatom, hogy egy felsőbbrendű hatalom által irányított rossz dolog ez. És ott van az emberben az, hogy megszületik legalábbis a hívő emberbe ez, hogy tényleg itt van a tagadó, mert megszületett a tagadás kultúrája. És a tagadás kultúrájának a legfontosabb üzenete az, hogy mindent tagadj meg, ami eddig rend volt és érték volt, és biztonságot adott neked, és a szabadság zászlajára tűzték ezt, hogy ennek a kultúrának a legfontosabb ellensége éppen a kereszténység. Éppen az Istenbe vetett hit. És hogyha ezt a világot egy kicsit jobban megnézzük, akkor biztosan belegondolunk abba, hogy hát lám csak, tényleg van ellenség, és nem test és vér, mert nem mutathatok rá valakire, hogy na miattad rossz a világ, meg miattad, meg te vagy a hibás, ha te nem lennél, akkor mi jobban lehetnénk. Nem tudjuk ezt kimondani. Hatalmasabb erők ezek. És erre mondja Pál apostol, hogy de még ettől is hatalmasabb a teremtő, mindenható, végtelen Isten. És ezt a szívedbe meg kell őrizni, hogy nem vagy egyedül, mert ettől is hatalmasabb a mindenható Isten. Nem tudom, hogy testvérek emlékeznek-e arra, néhány éve divatba jött az úgynevezett köztéri szobrok, vagy történelmi szobrok leöntése piros festékkel. Ugye ez most nagy divat, jönnek ezek a fiatal, öntudatos, szabadságharcosok, és akkor a kultúrát, tulajdonképpen az ősi régi kultúrát öntik le. Ez sok mindent jelenthet, a Veleckei hágót azért öntötték le, mert magyar emlékmű, valahol például, ami történelmi személy, azért öntöttek le, mert mit tudom én, üldözte a másik embert valamikor az életében, teljesen mindegy. Nekem az volt a legdöbbenetesebb, amikor a Szabadság országában, az Amerikai Egyesült Államokban 2021-ben Thomas Jeffersonnak, a harmadik elnöküknek a szobrát eltávolították, mert hogy rabszolgatartó volt. Rabszolgatartó. Hát egy ilyen embernek nem lehet szobrot állítani. Sok száz évig lehetett, aztán egyszer csak kiderült, hogy hát mostantól nem lehet. El kell távolítani. Noha ő fogalmazta meg, ugye az általunk is jól ismert függetlenségi nyilatkozatot. Hát az egy hatalmas történelmi személy. És azért csak zárójelben mondom, hogy hát valljuk be őszintén, a rabszolgatartó társadalom azért hatalmas vagyont halmozott fel az Amerikai Egyesült Államokba, hát abból élnek még 200-300 évvel később is az a társadalom. Na de nem vagyok ebben tudós, és nem is akarok ebben bíráskodni, én csak a jelenséget szeretném mondani, hogy ez világméretű lett. Megtagadni a múltad, a gyökereket. Aztán utána jön, hogy megtagadni a hazát, a szülőföldet, a szülőt, és mindazt, ami szép és értékes volt, az ellenkezés kultúrája. És hogyha ezt látjuk, akkor is ott kell lennünk Pál apostol mondatának, egy rendes, becsületes keresztjén, Krisztusban bízó embernek, hogy ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. El kell hinnünk ezt. A 21. században a keresztény ember nem engedheti meg magának, hogy olyan lagymatag módon és olyan csendesen éli meg a hitét, hanem igenis fel kell venni a kesztyűt, bár a kesztyű nem rajtunk van, hanem Krisztuson van, de bele kell kiáltani a világban, hogy akkor is hiszem, hogyha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ez a feladatunk. És hogyha ezt látjuk, akkor szinte simogatja a szívünket Pál apostolnak az a szép mondat, amit felolvastam az előbb. Olyan kedvesen írja Pál ezeknek a rettegő római keresztényeknek, akik átéltek üldöztetést, meg besugást, mert ugye feljelentették őket a hatóságoknál, hogy ezek keresztények. A római császárok, főleg az első jó pár császár nem tűrte a keresztény közösségeket, mert látták, hogy valami furcsa erő van bennük, a zsidók is féltek tőlük olykor. Szóval simogatja Pál a lelküket, figyeljük meg, még egyszer felolvasom. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És akkor magadra veheted. Engem, szabadszállási keresztény embert, sem családi helyzet, sem mások kinevetése vagy gúnyolása, sem a munkahelyem, sem ennek a világnak a közönye, sem a külpolitika, sem a belpolitika nem szakíthat el az Istentől. Engem nem. Mondjuk ki bátran, engem nem szakíthat el. Vagy ha el is szakít, de újra és újra visszatalálok, és egy picit így a végén hadd utaljak Zákeus történetére, nagyon szeretem idézni ennek a pénzéhes fővámszedőnek a sorsát, aki nagyon gazdag, de hát azt éli meg, hogy nem ér semmit a nagy pénze, a nagy vagyon, amit kicsalt az emberektől a munkahelyén, de hát végül is azt tanultuk az elmúlt rendszerben, hogy mindenki a munkahelyből él meg, hát ő is ugye próbált egy kicsit seftelni, pénzt szerezni magának, de nem szerette senki. És amikor Jézus elmegy hozzá a vendégségbe, akkor ott megtér. Ez egy egyéni dolog, és mégis kihat az egész keresztény társadalomra, mert az életén látjuk azt, hogy milyen változást hoz az Úr Jézus Krisztus. Amikor valaki felfedezi ezt, hogyha az Isten velem, kicsoda ellenem. Amikor egyszer csak megértem azt, hogy hát én olyan rossz ember voltam, de nem tudom, mi történt, de megváltoztam, mert elkezdtem hinni az Istenben, és imádkoztam hozzá, aztán valahogy megértettem, hogy ez az egyetlen élet, ez nem lehet olyan, hogy én elpocsékolom, és csak magamért élek. Hát vannak ilyen csodás változások. Lehet ebben a percben is több ezer. Vagy ezen a napon ki tudja hány százezer megtérés történik. De hát milyen a világ ugye az ellen? Ha egy hiba van, igaz? Ha egyházainkban van valaki, aki elbukott, aki hibát követel, akkor a média feldobja, na ilyen az egyház, de ez nem igaz. Olyan az egyház és a hívő élet, mint Zákeus sorsa. Egy seftelő üzletember eljut oda, hogy kimondja, hogy ha az Isten velem, hát kicsoda ellenem, és megragadja az Istent. Na hát ez a mi ellenségünk, de van egy még nagyobb ellenség, és ezzel zárom le. Azt mondja az ige, hogy a bűn zsoldja a halál. Az embernek, a teremtménynek a legnagyobb ellensége a halál. És még ettől is nagyobb az Isten. Mert legyőzetett, mert Krisztus feltámadott, és az ő feltámadása a mi feltámadásunknak is a bizonyítéka. Ma nem fogjuk énekelni, mert inkább esti ének, és én nem akartam ma esti éneket énekeltetni, de hadd idézzem, mindannyian ismerjük azt az éneket, hogy maradj velem, mert mindjárt este van, igaz? És annak van egy gyönyörű verszaka, azt hiszem a harmadik verszaka az így hangzik. Ellenség ellen áldásot fedez. A könny nem sós, a kór is könnyű lesz. Sír, halál fullánk, hol a győzelem? Győztes leszek, csak légy, Uram, velem. Adja mindenható Isten, hogy sem azok a számunkra megfoghatatlan nem emberi erők, és sem a halál ne diadalmaskodjon fölöttünk. Ragadjuk meg a feltámadott Urat, és ebben a furcsa világban minél bátrabban merjük kikiáltani magunkból, hogyha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Amen. Testvérek, feleljünk az ige hirdetésre énekszóval, 581. dicséretünk első versét énekeljük, így kezdődik, semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege. Legyen ez imádság is a számunkra. Csendesedjünk el, kedves testvérek, és a magunk csendességében egy perc erejéig vigyük gondolatban imádságunkat Isten színe elé. Hálát adunk, Urunk, hogy meghallgatod imáinkat, fohászainkat, kéréseinket. Urunk Istenünk, milyen jó, hogy Te meg tudsz bennünket fékezni. Meg tudsz bennünket fékezni abban, hogy nem mi legyünk azok, akik tagadunk és minden ellen megyünk. Újra és újra megragadsz bennünket, Urunk, és milyen jó ezt kimondani, hogyha Te velünk vagy, ugyan ki lehetne ellenünk. Mennyit ellenségeskedünk, dühöngünk. Sokszor igazunk is van, vagy legalábbis úgy érezzük, Urunk. Sokszor persze nincs igazunk. Néha olyan durvák tudunk lenni, aztán persze megbánjuk. De milyen jó, hogyha eljutunk ide, hogy megbánjuk. És milyen jó, hogyha ennek a megbánásnak a középpontjában Te vagy, mert hozzád mérjük cselekedetünket, Urunk. És megszülethet az őszinte megbánás, a bocsánatkérés feléd. Urunk, köszönjük azt, hogyha megtartasz bennünket, és hogyha fel tudjuk fedezni, hogy Te ennek a végtelenségnek, a teremtésnek az Ura, Te velünk vagy, és Te mindennél hatalmasabb vagy. Ha ezt felfedezzük, Urunk, ez egy olyan nagy szabadság a számunkra. Mi ebben a szabadságban akarunk élni, nem emberi szabadosságban. Bocsáss meg, hogyha mégis ez utóbbit választjuk. Segíts nekünk abban, Urunk, hogy a megtérésünk által újra és újra felfedezzünk Téged. Imádkozunk azért, Urunk Istenünk, hogy megtaláljunk Téged, hogy tudjuk tanítani ennek a világnak a Te nevedet, hogy minél többen felfedezzék ezt az igazi szabadságot, a keresztény élet szabadságát, hogy választhatom a jót, és bár nem kötelező, de megkerülhetem a rosszat. Ez az igazi szabadság, Urunk, erre teremtettél bennünket, ezért ragadunk meg Téged. Imádkozunk, Urunk Istenünk, gyülekezetünk minden tagjáért. Imádkozunk azokért a családokért, akik a héten koporsó mellett álltak meg, és ott van a szívükben a gyász, de felhangzott a Te vigasztaló igéd azért, hogy tovább lépjenek. Vigasztald őket valóban, Urunk Istenünk, értük imádkozunk. Aztán imádkozunk, Urunk Istenünk, azokért, akik azért nem lehetnek itt, mert valamilyen bajban, szenvedésben, betegségben vannak. Rájuk gondolunk, Urunk, és eléd hozzuk őket. Imádkozunk értük. De így imádkozunk, Urunk, a békétlenekért, akik lelkükben harcolnak, és nem találnak békességet valami miatt. Hogy merjék elhinni azt, hogy Te mindennél nagyobb vagy. Hogy a terhek hordozásában ott vagy. Imádkozunk, Urunk, a kereszténységért, a Krisztus nevéről vallástévő gyülekezetekért, azokért a közösségekért, amelyek most vasárnap is szerte a világban összegyűlnek, és beállnak ebbe a harcba, nem minthogyha erős katonáid lennének, Urunk, mert tudjuk, hogy gyengék vagyunk, hanem inkább azért, hogy válaszoljunk Neked, hogy elfogadjuk a Te erődet. Hogy Krisztus kegyelmét és feltámadását valóban elfogadjuk. Urunk, így légy velünk, így imádkozunk hozzád, fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Testvérek, fennállva és fennhangon mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Fogadjátok az áldást. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és Te dicsőítesz engem. Amen.